Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A műsor támogatója az Erste Bank. Számít két választ.
Ez itt az üzleti reggeli, az Inforádió új reggeli gazdasági magazinja. A napi gazdaság a Portfolio.hu és az Erste Bank közreműködésével. Ebben a negyed órában egyebek mellett szó lesz arról, hogy az Európai Unió Kínához fordult gazdasági segítségért. Bő 10 perc múlva pedig ismét kapcsoljuk majd az elemzőket, akik a legfrissebb devizapiaci és tőzsdei árfolyamokról számolnak majd be.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A műsor támogatója az Erste Bank. Számít két választ.
Itt van a stúdióban Erszabó Emese, a napi gazdaság szerkesztője. Szervusz, jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Utána jártatok, hogy hogyan is fog működni, és tulajdonképpen mi az értelme a szociális adónak? Mit sikerült kideríteni? Hogy fog működni ez az új intézmény?
Gyökeres változás nem lesz. A TB járulék lesz átnevezve szociális adónak. Ennek az lesz a jelentősége, hogy míg a járulék célhoz kötött, addig az adót, bevételeket szabadon fel lehet használni. Ez normális esetben azt jelenteni, ha mondjuk szuficites lenne a TB kassa, akkor a fölös pénzt azt el lehetne költeni másmire. Tekintettel arra, hogy nem volt és nem is lesz szuficites ez a kassa. Valószínű, hogy inkább arról lehet szó, hogy a kiadási oldalt próbálják valahogyan faragni majd. Erre egyelőre nincs meg a megoldás, nincs meg a tervezet, de körkérdéseink alapján úgy néz ki, mintha a svéd modell bevezetésének lenne ez a következő lépése, azzal, hogy a bevételorientáltság már megvan, és ehhez kell majd a rendszernek a másik oldalát kidolgozni, ami még nincs kész, és nincs napirenden.
Hogyha jól értem, akkor ez a fajta átalakítás, illetve átnevezés, tehát, hogy járulék helyett adót szed be a kormány, ez azt jelenti, hogy nagyobb a szabadsága, hogy ennek a pénznek a felhasználására döntsön?
Abszolút nagyobb a szabadsága. Elég, ha csak arra gondolunk, hogy az egyes alapok között is szabadabban lehet majd elkölteni a pénzeket, tehát az egészségbiztosítás és a nyugdíj, valamint a munkaerőpiaci alap között most nincs átjárás, és ez lényegében könnyű lesz.
A 20-30-40 év múlva nyugdíjba vonuló korosztálynak ez mit jelent?
Jó kérdés. Egyrészt azok a bátrak, vagy ki tudja kik, akik maradtak magánpénztártagok, ők elbúcsúzhatnak az állami nyugdíjuktól. Amit eddig befizettek, az jár, de hát ez egy pályakezdő esetében azért nagyon-nagyon kevés lesz. Egyébként pedig valószínűleg egy előre ki nem számítható nyugdíjjal kell majd számolni, hiszen ez a svéd modellnek az egyik sajátja, hogy a bevételek alapján határozódik meg a nyugdíj.
Mármint az akkori bevételek, amit a nyugdíjba vonulás idejében fog az állam beszedni ebbe a kasszába, és akkor fog kiderülni. Tehát a mostani befizetéseim és a majdani nyugdíjam között igazából nincs szoros összefüggés.
Ez most is így van.
Erszabó Emesét, a napi gazdaság szakértőjét, szerkesztőjét hallották. Köszönöm szépen.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A műsor támogatója az Erste Bank. Számít két választ.
Itt van a stúdióban Kasnyik Márton, a napi gazdaság szerkesztője. Szervusz, jó reggelt kívánok!
Jó reggelt!
Szerdán reggel, amikor beszélgetünk, akkor komoly várakozások előzték meg az Amerikai Egyesült Államokban megjelenő GDP adatot. Ez az adat megjelent. Milyen lett? Mit mondanak az elemzők?
Egészen pontosan annyi lett, mint amennyire a piacok számítottak, tehát 2,5%-kal nőtt az amerikai GDP, ami úgy tűnt a részvénypiacokon, hogy kicsit megfékezte azt a nagy növekedést, ami kialakult az európai csúcs után, viszont az elemzői véleményekből úgy tűnt, hogy ez azért egy meglehetősen meggyőző növekedés, főleg annak fényében, hogy a második negyedben még csak 1,3%-kal nőtt.
Vége a válságnak, vagy ez az első jel, hogy vége lehet benátható időn belül?
Ez azért talán egy kicsit erős megállapítás lenne, hiszen nagyon sok ilyen átmeneti tényező hatott most erre az adatra. Az biztos, hogy valamennyire megnyugvással lehet fogadni ezt, hogy távolabb kerültünk a recessziótól, ugyanis azért továbbra is az amerikai fogyasztás az, ami a világgazdaságot a legnagyobb mértékben hagyja.
És fogyasztanak az amerikaiak?
Fogyasztanak, és a fogyasztás az 2,7%-kal nőtt, annak ellenére, hogy az inflációval korrigált jövedelem az 1,7%-kal csökkent. És ráadásul az egész negyed alatt nyáron ugye folyamatosan negatív gazdasági hírek jöttek, tehát ez az a negyed év volt, amikor az amerikaiak az adósságplafonnal kapcsolatban vitatkoztak, és jött az államcsőd. Ennek ellenére a fogyasztók valamiért nekiestek a boltoknak, és jóval többet fogyasztottak, mint azelőtt, úgyhogy ez volt az, ami a növekedéshez a leginkább hozzájárult. Az azelőtti negyedben csak 0,4%-kal nőtt, tehát ez a 2,7%, ez nagyon sok. És hát itt azért azt meg kell említeni, hogy azok a mély strukturális gondok, amik az amerikai gazdaságban megvoltak korábban, nevezetesen az, hogy az ország hagyományaihoz képest elképesztően magas ez a 10%-os munkanélküliség, 10%-hoz közeli, továbbra is nagyon még gödörben van az ingatlanpiac, és a háztartásoknak nagyon magas az adósságállománya. Ezek semmi jelét nem mutatják annak, hogy megoldódnának.
Kosnyik Márton, a Napi Gazdaság szakértőjét, szerkesztőjét hallották. Köszönöm szépen.
Inforádió.
Magyarország hírrádiója.
Kína szinte bizonyosan pénzt ad majd az eurozóna mentő alapjába, de hogy mennyit, az attól függ, hogy az uniós vezetők teljesítenek-e néhány feltételt, tudta meg pekingi kormányforrásokból a Financial Times. Az Európai Unió szerdai csúcs találkozója után Kínához fordult, hogy biztosítson forrásokat az euró megmentésére. Szvetnik Endre összefoglalója.
A takarékoskodó Kína úgy tűnik kisegíti a hitelből élő Európát, de ez attól is függ, hogy más feltörekvő államok mekkora mértékben járulnak hozzá a stabilitási alaphoz. Peking emellett garanciákat akar kapni, hogy befektetése biztonságban lesz, mondta Li Taokui, a Kínai Központi Bank irányító bizottságának tagja, és Yu Yongting volt tag. Kína alapvető és hosszú távú érdeke, hogy segítsen, mert Európa legnagyobb kereskedelmi partnerünk. A kínai kormány ugyanakkor gondban van azzal, hogyan magyarázza el mindezt a kínai népnek, tette hozzá Li professzor. A kínaiakat aggasztja, hogy az európaiak egymás között nem mindenben értenek egyet. A legutolsó dolog, amit akarunk, az az, hogy kidobjuk az ország vagyonát, és hogy úgy nézzen ki, mintha nem tudnánk a pénzzel bánni, folytatta. A szakértők szerint Peking azt kérheti Európától, hogy hagyjon fel a kínai valutaárfolyam bírálatával. Az Egyesült Államok így egyedül ostorozná Kínát azért, mert szerinte a yuan alulértékelt, és ez igazságtalan előnyhöz juttatja a kínai exportőröket. Sárközi francia elnök személyesen hívta fel Hu Jintao kínai államfőt, és üdvözölte a hírt. A függetlenségünk nem sérül ezzel. Miért ne fogadjuk el, hogy a kínaiak bíznak az eurozónában, és hogy a mi bankjainkban akarják elhelyezni fölös pénzüket? Jobb lenne, ha Amerikának adnák? Mondta egy tévéinterjúban. Klaus Regling, az Európai Stabilitási Alap vezetője, magyar idő szerint péntek hajnalban kezdett tárgyalásokat a kínai vezetőkkel a hozzájárulásról. Kína 3200 milliárd dolláros valutatartalékokkal rendelkezik, és hírek szerint 50-100 milliárd dollárt fizetne be az Európai Stabilitási Alapba. Cserébe azonban azt kérheti, hogy a pénz egy része yuanban maradjon, hogy így biztosítsa be magát az euró esetleges mélyrepülése ellen. Vannak olyanok, akiknek mindez nem tetszik, és azt mondják, Peking beavatkozhat az eurózóna sorsának alakításába. Svetnik Endre, Inforádió, London.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A műsor támogatója az Erste Bank. Számít, kit választ.
Hitel nélkül nem lesz növekedés, és hiába hiteleznének a bankok, nincs miből, mondták bankvezetők a Portfolio.hu által szervezett budapesti gazdasági fórumon. Panul Illik összeállítása.
Nem volt egészséges a válság előtti időszak, amikor a vállalatok nagyon alacsony hitelköltség mellett tudtak hitelt felvenni, mondta a MOL elnök vezérigazgatója. Hernádi Zsoltot hallják.
Tehát ez a puha pénzidőszaka, amikor hozzávágták az emberhez a pénzt, amikor brokerek folyósítottak hitelt a bankok helyett, nem volt egy egészséges időszak.
A MOL elnöke szerint ugyanakkor a bankok racionálisan viselkedtek, amikor agresszíven hiteleztek, és életveszélyesnek minősítette, hogy most a bankok lettek a fekete bárányok. Az FHV üzleti vezérigazgatója is megvédte a bankok válság előtti hitelezési gyakorlatát. Harmati Lászlót hallják.
Értékelhetjük a múltat úgy, hogy itt volt egy hitelezési alkoholizmus, amikor mindenki elvesztette az eszét, és meghitelezett egy olyan gazdasági modellt, ami mind a vállalati, mind a lakossági szektorban fenntarthatatlan volt, és látszott, hogy már közben is tudtuk, hogy ez nem megy. Ebben nagyon sok igazság van. Amellett viszont szeretnék kiállni, hogy akkor, amikor ezt csináltuk mindannyian, akkor ennek a finanszírozási modellnek nem nagyon volt alternatívája.
Harmati László azt is mondta, nem hisz a hitelnélküli növekedésben, már pedig a következő időszakban várhatóan kevés működő tőke érkezik Magyarországra. A Commerzbank elnök vezérigazgatója szerint sem lenne jó, ha a válság előtti hitelezési gyakorlat visszatérne, hiszen olyan vállalati struktúrát finanszírozott a bankrendszer, amely erre alkalmatlan volt. Az Erste Bank is szívesen hitelezne, de az a nagy kérdés, hogy miből, mondta a bank elnök vezérigazgatója. Jelasíts Radovánt hallják.
Az Erste Bankban már egy tervet írtunk, csak az a baj, hogy mellé kellett tenni az, hogy ha, meg ha, és hogyha ezt az ember összeteszi, akkor ugye egy ha-ha-ha jön ki belőle.
A Budapest Bank vezérigazgatója szerint vannak most is hitelképes vállalkozások, de döntő az exportpiacok teljesítménye. Zolnai György azt mondta, a lakossági hitelezés most is nyereséges, csak a bankadó és a végtörlesztés miatt komoly kockázatokkal terhelt.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A műsor támogatója az Erste Bank. Számít, két választ.
9 óra 27 perc van, az üzleti reggeli végén vessünk még egy pillantást a piacokra. Elsőként Fejnhal Attilát, a Portfolio.hu elemzőjét kérem, hogy mondja el, hogy mi történt a devizapiacokon az elmúlt 21 néhány percben.
Jó reggelt kívánok! Ismét mérsékelt forintgyengülést látunk az elmúlt közel fél óra során. Ez összefügg azzal, hogy az euró ismét kissé gyengült a dollárral szemben a reggeli kereskedéshez képest, tehát minimálisan, mintha ismét romlani kezdene a hangulat. Egyébként ez természetes korrekciónak is felfogható a tegnapi hatalmas emelkedés után, de összességében ugye az látszik, hogy amint kicsit romlik a hangulat, azt a forint rögtön érezhetően mutatja, viszont amikor kifejezetten kedvező a hangulat, akkor sem tud jelentősen erősödni. Jelenleg 300 forintot kell adni 1 euróért a bankközi piacon. A svájci frank jegyzése 245 fölé csúszott kissé, és a dollár kurzusa 212 forintnál jár jelenleg.
Köszönöm szépen, Weinhard Attilát, a Portfolio.hu elemzőjét hallották. A másik telefonvonalban várakozik Bornáth Tibor, az Erste Befektetési ZRT vezető üzletkötője. Jó reggelt kívánok ismét!
Jó reggelt kívánok! Hát a napelei növekedés körülbelül megfeleződött most már, mindössze 0,3%-os a Bux Index emelkedése, ebből következően a nyitóárakhoz képest ugye lejjebb is vagyunk. Az OTP nem tudta tartani itt az előző bejelentkezésemkor említett 3700 fölötti árszintjét, most már csak 3675, ez egy elég komoly ellenállási szint egyébként is a papírnál. Ugyanez a móra is igaz, 17750, 527, bocsánat, egy Magyar Telekom és 35860 a Richter. Az OTP-n kívül kimondottan kicsi forgalom mellett, tehát a növekedéshez úgy néz ki, hogy túl sokan már nem akarnak, vagy nem tudnak csatlakozni. Hát ugye az, amit az előbb említettünk, hogy legkésőbb a nap végére, de 4 napos ünnep előtti profitrealizálás a magyar piacon is lesz. Ez ugye elég gyorsan elindult sajnos a nap elején már.
Köszönöm szépen, Baráth Tibort, az Erste Befektetési ZRT vezető üzletkötőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió interaktív üzleti pénzügyi magazin műsorát hallották.
A műsort támogatta az Erste Bank. Számít, kit választ.